Kívánjuk meg a 30-as.
Viveka krita kunso iarta veda vitlamani una dosha vikapascha pideva svijjad krita. Magyar fordítást is adunk minden. Ahogy az ember tévedésből kígyónak néz egy virágtüzért, vagy álmában boldogságot és szenvedést él át, úgy az anyagi világban, amiatt, hogy nem gondoljuk végig alaposan, különbséget teszünk a boldogság és a szenvedés között, az egyiket jónak, a másikat pedig rossznak tekintve. Most elismételjük?
Elismételjük a verset.
Ahogyan az ember tévedésből kígyónak néz egy virágfüzér,
ahogy az ember tévedésből kígyónak néz egy virágfüzér,
vagy álmában boldogságot és szenvedést él át,
vagy álmában boldogságot és szenvedést él át,
úgy az anyagi világban amiatt,
úgy az anyagi világban amiatt,
hogy nem gondoljuk végig alaposan,
hogy nem gondoljuk végig alaposan,
különbséget teszünk a boldogság,
különbséget teszünk a boldogság,
és a szenvedés között,
és a szenvedés között,
az egyiket jónak,
az egyiket jónak,
a másikat pedig rossznak tekintve.
A másikat pedig rossznak tekintve.
Sila Prabhupada magyarázata. A kettőségek anyagi világában a boldogság és a boldogtalanság egyformán téves felfogás. A Chaitanya Charitamritában, Antya 4.176 ezzel. Vaite Bhadaratan Jána Szava, Namo Dharma, Ej Pala, Ej Manda, Ej Szava Brahma. A kettőségek anyagi világában különbséget tenni a boldogság és a szenvedés között, pusztán elmeveli spekuláció, mert valójában az úgynevezett boldogság és szenvedés egy is ugyanaz. Mindkettő olyan, mint az álombeli boldogság és szenvedés. Az alvó ember álmában megteremti a boldogságot és szenvedést, noha azok a valóságban nem léteznek. A másik példa ebben a versben az, hogy egy virágfüzér eredetileg nagyon szép lehet, de tévedésből, érett tudás nélkül előfordulhat, hogy valaki kígyónak nézi. Ezzel kapcsolatban Prabhupada a Sarasvati. Azt mondta, Vishvan Purnam Szuprajate, ebben az anyagi világban mindenki szenved a gyötrelmes körülményektől, ám Srila Prabhupada a Sarasvati kijelenti, hogy ez a világ boldogsággal tett. Hogyan lehetséges ez? Yet karunyakatak sarvai lavantatam, guru vévasztunnák válaszol. Egy bakta az anyagi világ szenvedését pusztán Sri Chaitanya Mahaprabhu indokolatlan kegyével tekinti boldogságnak. Sri Chaitanya Mahaprabhu személyes példájával megmutatta, hogy ő sohasem szenvedett. Mindig boldog volt a Hare Krishna mantrát énekelve. Követnünk kell Sri Chaitanya Mahaprabhu nyomdokait, és örökké a maha mantrát kell énekelni. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Így sohasem fogjuk tapasztalni a kettőségek világának gyötrelmeit. Az élet minden helyzetében boldogok leszünk, ha az Úr Szent nevét énekeljük. Álmunkban néha élvezettel esszük az édeslést, néha pedig szenvedünk, mert azt álmodjuk, hogy egyik szeretett családtagunk meg. Ébrenlétünk idején ugyanez az elme és test, a kettőségek ugyanezen anyagi világában létezik, ezért a világ úgynevezett boldogság és szenvedése nem jobb az álmok valótlan, felületes boldogságánál. Álmunkban és ébrenlétünk során egyaránt az elme a közvetítő eszköz, és mindazt, amit az elme a szankalpa és a vikalpa, az elfogadás és az elutasítás alapján megteremt, manodarmának az elme kitalációjának. Még egyszer a vers. Ahogy az ember tévedésből kígyónak néz egy virágfüzér, vagy álomban boldogságot és szenvedést él át, úgy az anyagi világban amiatt, hogy nem gondoljuk végig alaposan, különbséget teszünk a boldogság és a szenvedés között, az egyiket jónak, a másikat pedig rossznak tekintve.
Jött kripátom, amelyet is sírgurum, dínatáram. Van dínam, sírgurum, sírgutálpadakam, anam, sírgurum, vajsavánsa. Sírgurum, szörvözsátam, szörvön örökön átámítam, tamszajívam. Szárvétam, szávadottam, bajtam, szajtam, Krisna csétanya vélem. Sírát, hál Krisna párán, szörvön örökön átámítam, Namo Vishnu Padaya, Krishna Keshaya Uttare, Srimad Srivati Vedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Devi Gaurvaya Prachayate, Nirvishesha Shunyavadi Parshaita Vishakarmani. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shri Vasavi Guru Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Használja a csillapokat, fordítja el elsőt, azt mondja, hogy amiatt, hogy nem gondoljuk át elég alaposan, amiatt pontosan, különbséget teszünk a boldogság és a boldogtalanság között. Szóval át kell gondolni alaposan, és rá kell jönnünk, hogy nincsen különbség az anyagi világban, boldogság és boldogtalanság között. Ugye ezt, Prabhudananta Saraswati versről arról olvashatunk, hogy egy bakta hogyan éli meg a világot, és azt mondja, hogy Kaivalyam Narakayati, a Krishnával egy évállás nem különbözik neki a pokoltól, és Tridesapur Ákása Puspayati, és az, amit a felső bolygókban élő boldogság, az pedig olyan, csak egy légvár neki, nem létező dolog. És ugye, amit itt idéz Srila Prabhupád, hogy Vishvam Purna Sukhayati, hogy az egész univerzum boldogsággal teli a számára. Ugye Srila Krishna azt mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy Ábrahma, Bhuvanaloka, Purnavarthika, és azt akartam idézni, hanem azt, amikor Krishna azt mondja, hogy dukhálája a sásodban, hogy ez a világ, ez dukhálája, de kinek dukhálája? Csak annak, aki az anyagi energia hatása alatt van, aki Krishna tudatban él, annak purna sukhayati, teljes boldogsággal, teljes boldogsággal tud tapasztalni. Mert Krishnának a baktája ugye a szolgálatból merítőre, mert Krishnának a szolgálatából, és itt ugyanúgy tudja Krishnát szolgálni, mint a lelki világban, nincs a számára különbség, és ugyanazt a boldogságot tudja élvezni a szolgálatból, amit a lelki világban tapasztal. Szóval ezért az egész univerzum az boldogsággal teli, és Kaivalyam Narakayati. Az egyéválás Krishnával az viszont olyan neki, mint a pokol, hiszen ott pont ez a dolog fog hiányozni, pont Krishnának a szolgálatát nem lehet gyakorolni, amikor valaki egyéválik a legfelsőbb úrral. Szóval ez a két elképzelés létezik az anyagi világban, szukha és dukha, boldogság és szenvedés. És mindenki erre vágyik. De azért mondja a Bhagavad Gita, hogy dukhálájam, hogy szenvedéssel teli az anyagi világ, mert amikor valaki a boldogságra törekszik, amikor ebben a kettőségben él, a boldogságnak és a boldogtalanságnak a kettőségében, akkor valójában, amit elér, az mindig a boldogtalanság lesz. Ezt mondja Prahlád Maharaj 7. énekben, hogy szadátok tihajádukam. Akik a boldogság elérésére vágynak, és arra, hogy megszabaduljanak a kellemetlen helyzetektől, akkor ők szadátok tihajádukam. Ők mindig boldogtalanok lesznek. Valahogy a végeredménye a tevékenységeiknek az mindig boldogtalanság lesz. Szóval ezért is azt mondja, hogy dukhálájam. Mivel ilyen emberek népesítik rá az anyagi világot, akik erre vágynak, ezt próbálják elérni, hogy boldogok legyenek és megszabaduljanak a kellemetlen helyzetektől. Ezért az anyagi világ a szenvedéssel teli. Tele van olyan lelkekkel, akik szenvednek attól, hogy sohasem sikerül beváltani a vágyaikat. Ezzel ellentétben, hogyha valaki Krisna tudatú, akkor Krisna Purna Szukáját él, akkor bárhova kerüljön az univerzumban, teljes boldogságot tud érezni. Szvarga, Abhavarga, Narakésu, mindegy, hogy szvargában, mindegy, hogy a pokolban van, ő akkor is képes örömet tapasztalni. Szóval, ahogy itt mondja a vers, hogy amiatt, hogy nem gondoljuk végig alaposan, szóval az embernek végig kell alaposan gondolnia, hogy milyen fajta boldogság létezik az anyagi világban. Ugye azt mondja Krisna, hogy dukháláján a sárásokat. Azért szenvedünk, mert minden átmeneti. Bármilyen nagy boldogságot is érjen el az ember, az nagyon hamar elmúlik az a helyzet. És ugye ezt ahhoz szokták hasonlítani igazából az anyagi boldogságra, mint amikor valaki fúdolkik a vízben, és egy pici ideje van arra, hogy felemelkedjen a felszínre, és levegőt vegyen, és akkor pusztán az, hogy levegőt vehet, az nagy boldogsággal tölti el. De azok az emberek, akik a szárazföldön vannak, hogy nem gondolják azt, hogy levegőt venni, az különösebben boldogító tapasztalat, hanem az mindenkinek természetes, aki a szárazföldön él. Amikor elzárják a légcsapot egy időre, akkor boldog lesz az ember, hogyha lesz ismét levegője, de egyébként senki sem tulajdoni túl nagy jelentőséget, és nem szokta senki felhívni a barátnőjét, hogy figyelj, olyan reggel voltam, vagy olyan boldog voltam reggel, jó mély levegőt vettem, milyen jó mély levegőt vettem, senki sem szokott így örülni, ez természetes dolognak tűnik mindenkinek a számára. Mert ez a három dolog, a létezés, a tudás és az öröm, az természetes a lélek számára. És mivel az anyagi világban valahogy mindig el van előlünk fedve, küzdeni kell a létezésért, küzdeni kell a tudásért, és küzdeni kell az örömért, ezért amikor elérjük bármelyiket is, biztosítjuk a létünket, ugye, ha kapok egy jó állást, amivel biztosítani tudom az életemet, vagy a létemet, a fenntartásomat, akkor örülök. És akkor ez egy nagy boldogság. Nagy boldogság egy napig, két napig, három napig, de öt év múlva már én megszoktam, hogy nekem jó állásom van. És még jobb állás kéne, még több fizetéssel, és lehetőleg korkedvezményes nyugdíjjal, és minden más kafetériával, és minden más dologgal. És csak az jelenteni a boldogságot, az, hogy van az a jó állásom, az nem fogja a boldogságot jelenteni. Szóval mindent megszokunk az anyagi világban, bármilyen helyzetben is vagyunk, hiszen a léleknek ez a természete, hogy örökké létezik, és tudással teljes, és boldogsággal teljes. Ezt az állapotot nem lehet utánozni az anyagi világban, vagy nincs ehhez fogható, nincs ehhez hasonló, ezért mindig prakriti, sztáni, karsati. Itt az élőlény mindig küzd az anyagi energiával. Hogyha nem is tudja ezt teljességében tapasztalni, de legalább egy pici árnyékát visszakapja ezeknek a dolgoknak. Szóval ez az anyagi világ, ez a legfelső úrnak az árnyéka, azt mondják a szentírások. És minden, ami itt található, az csak az árnyéka a lelki dolgoknak. A létezés az az árnyéka a lelki létezésnek, a tudás csak az árnyéka a lelki tudásnak, és a boldogság is csak az árnyéka annak a boldogságnak, amit az ember lélekként tapasztal, csak úgy természetesen, anélkül, hogy bármit tennie kellene érte. Ugye ezek a lélek számára ezek természetes dolgok, amiért nem kell előfeszítést tennie. Egy léleknek nem kell előfeszítést tennie azért, hogy fenntartsa az életét, nem kell előfeszítést tennie azért, hogy tudáshoz jusson, se ahhoz, hogy boldog legyen, ezek természetes módon ott vannak. Úgyhogy amikor az ember szenved, akkor megértheti, hogy ő most májában van. És a szenvedésének az oka az nem más igazából, csak az, hogy májában van. Ezért amikor Pariksit Maharadzs megkérdezi a Vikát a Srimad Bhágavatamnak az első énekében, hogy mi az oka a szenvedésének, akkor a Vika úgy válaszol neki, hogy a különböző filozófusok azok különböző állásponton helyezkednek el erről a dologról. De az igazi álláspont az, hogy egyetlen oka van a szenvedésnek, mi magunk. Nem lehet soha másokat hibáztatni, hogy ki okozta a szenvedésünket. Ugye adhibautika, adjátmika, adhidaika igazából nem okozzák a félistenek, nem okozzák más élőlények, mi okozzuk a szenvedésünket. De még csak nem is a testünk okozza, még csak ez az adjátmika se igaz. Hanem az az elképzelés okozza, hogy mi azonosak vagyunk az anyagi testünkkel. Úgyhogy amíg az ember szenved, akkor nagyon óvatosnak kell lennie, hogy ne okoljon másokat ezért a szenvedésért, mert akkor rögtön elzárja a lehetőségét annak, hogy megszabaduljon a szenvedéstől. Mert nem mások okozzák az ő szenvedését, hanem az az illúziója, hogy azonos az anyagi testével, és hogy közel van azokhoz a helyzetekhez, amik itt az anyagi világban élik. És hogyha csak egy kis lakáson van, ahol penészesek a falak, és nem süt be a nap, és amikor kinyitja az ablakot, hát vagy nincs ablak, hogyha kinyitja, akkor vagy egy ördög, akkor ez erdál, és borzasztó zaj jön az utcáról, elmilyen szenved. Ez nem azért van, mert nincs pénze, nem azért van, mert engedik, hogy mindenféle autót szaladgáljanak az utakban, és nem senki, vagy mert rosszul építettek meg a lakást, ahol lakik, hanem azért van, mert azonosítja magát ebben a környezettel, úgy gondolja, hogy neki köze van a lakáshoz, köze van a testhez, aki a lakásban lakik, és köze van az országhoz, amiben az egész dolog megtalálható. És amíg így gondolkodik, hogy ez a hibás, addig mindig szenvedni fog. Azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak főállásban, hogy másokat hibáztatnak, és egész életükben szenvednek. Mindig ez az élményük, hogy mindenki rossz, velem én vagyok a szerencsétlen ártatlan, aki a körülmények mindig összejátszanak ellene. Hogyha nem ezzel törődne, hogy ki mit csinált vele, hanem azzal, hogy megszabaduljon ettől az elképzeléstől, hogy ő azonos a testével, és hogy valami köze van ezekhez a dolgokhoz, akkor nem szenvedne. Közben sem szenvedne, miközben ezt törekszik rá. Ugye egyrészt mert is azt mondja, hogy szuszukam, hogy ez örömmel végezhető. Valójában ez az egyetlen tevékenység az anyagi világban, amely örömmel végezhető. Minden más tevékenység, ez borzasztó sok szenvedéssel jár, és főleg minden lelki gyakorlat borzasztó sok szenvedéssel jár. A gyána joga rendkívül sok szenvedést tartogat az ember számára, de amikor az anyagi javakért küzd a világban, az is sok szenvedéssel és támadással jár, és hogyha valaki sikeres akar lenni az anyagi életben, akkor nagyon sok mindenről le kell mondani annak érdekében, hogy ezt a sikert elérhesse. Ezzel szemben, amikor valaki arra törekszik, hogy a lelki önvalóját felfedezze, akkor minimális. Lehet, hogy valami szenvedés akkor is ott van, de a többihez képest ez a szenvedés, ez minimális. És ez is csak annak köszönhető, hogy még mindig ott van a ragaszkodás egy hamis elképzeléshez, még mindig kötődik ahhoz az elképzeléshez, hogy ő azonos az anyagi testével. De amint hajlandó megválni ettől, akkor azt mondja a Prahlád Maharadzs, hogy anihajászuk elvitam, akkor elborítja, ezt a szót használja, hogy befelé elborítja a boldogság. Nem kell rá külön törekednie. Szóval itt, amikor Prahlád Maharadzs erről beszél a hetedik énekben, ő is sokat beszél a kettősségről. És azt mondja, hogy ugye abból a szempontból kezd el Hiranyakasipunak beszélni a kettősségről, hogy Hiranyakasipu itt az ellenség képet próbálja benne erősíteni, hogy ismét az a család ellensége, és nem volna szép tőle, hogyha a Visnónak a pártjára állna is. nagyon szigorúan elítélik a legjobb helyzetet, hogy létezik ilyen az anyagi világban, mint ellenség. Azt mondja, hogy ez egy nagyon alacsony elképzelés, amikor valaki másokat az ellenségének lát. És ugyanígy milyen alacsonyabb rendű elképzelés, amikor a világban valaki boldogságot vagy boldogtalanságot lehet felfedezni. Ezt úgy gondolja, hogy itt valami jó vagy rossz. Nincs közünk ehhez a világhoz, szóval nem lehet nekünk jó vagy rossz. Amint úgy gondoljuk, hogy ez a világ jó vagy rossz, az azt jelenti, hogy teljes félreértésben élünk. És a Simadban voltam, hogy ezt a célt szolgálja, hogy az ember megszabaduljon ettől a félreértéstől. Igazából nem is ezt a célt szolgálja, hanem a Simadban voltam már azoknak van, akik megszabadultak ettől a félreértéstől. Lehet, hogy beszél, hogyha véletlenül valaki máshoz olvasna, annak a számára beszél ezekről a dolgokról, de igazából a Simadban voltam az azért, hogy Krisnának a kefteléseiről halljunk, és teljes mértékben el tudjunk megülni az odaadó szolgálatban, nem pedig azért, hogy küzdjünk az anyagi világgal, nem abban, nem egy fegyver az anyagi világgal, hanem inkább egy kézikönyv annak a megértésére, hogy hogyan tudjuk Krisnát szolgálni, hogyan tudjuk Krisnát elégedetté tenni. Szóval ez inkább a Simad Bhagavatam annak a célja, a Paramahamsa, Vimad Sadananda-szután. Olyanoknak való, akik már teljesen tiszták, akik megszabadultak az anyagnak a befolyásától. De hogyha valaki nem, és rendszeresen hallja, akkor is, mivel ez már önmagában is egy hatalmas erényesetnek számít, csak a Simad Bhagavatamot hallani, akkor automatikusan ezek az alacsonyabb rendű dolgok az embernek a szívéből kitisztulnak. És ez a különbség más gyakorlatok között. Ugye más gyakorlatokban a hangsúly az mindig a lemondáson van, vagy a vajrágyán, az anyagtól való elkülönésen. És nem is akkor, hogy a vajrágya az még nem egy nehéz dolog, de a tapasztján. És energetáson azon, hogy az ember kényelmetlen, kellemetlen helyzetbe hozza magát, és így erőszakkal próbálja megszüntetni a ragaszkodását az anyagi világhoz. Ugye ez nem csak a védikus lelki gyakorlatokra érvényes, hanem minden vallásnak, minden komolyabb vallásnak a lelki gyakorlatai az tele van ilyen tapasztjával. Ugye a középkorban a keresztény szerzetesek azok állandóan sanyarodották valahogy magukat, korbácsolták és kinintrattak az ételükbe, hogy ne érezzék az ízét, és annyiféle módszert kitaláltak arra, hogy kényelmetlen helyzetbe hozzák a testet, és nehogy beleessenek abban a hibába, hogy akkor elkezdik élvezni a anyagi testüket. Mindig olyan körülményeket próbáltak teremteni a testük számára, ami valamiért fájdalmas, valamiért kényelmetlen. De ez igazából nem lehet az útja az önmegvalósításnak, mert az ember bármilyen kényelmetlen helyzetet meg tud szokni előbb-utóbb. Ugye amikor a pokolbolygókról olvasunk a Simad Bhagavatamban, akkor látjuk, hogy ezeknek a pokoli körülményeknek az a célja, hogy előkészítsék az embernek a következő életét, és azt a fajta szenvedést megszokja, ami a következő alacsonyabb rendű testében a számára elrendeltetett. Szóval a pokoli szenvedésnek az egyik funkciója, hogy az embert hozzászoktassa a következő testéhez és ahhoz, amit ott tapasztalni fog. És miután így hozzászokott, akkor már... Tehát mindig a szenvedéshez mindig hozzá lehet szokni, és ugye attól, hogy valaki elment a pokolba, még nem ért el a felszabadulást bármi szenvedésben, és ott van ott része, szóval ilyen önsanyargató tettekkel a tapasztjával, és azt mondja, hogy Krisna Bhagavad Gita-ban, hogy na, hogy pusztán a szanyászával, pusztán a lemondással, azt mondja, hogy dukham átmoti, az ember csak szenvedéshez jut. Ugye maga ez a tett, ez szenvedést okoz a számára, de a tökéletességet azt nem lehet vele elérni. A tökéletességet az csak a Krisnáról való hallással, Sravanam Kirtanam, Vishnu Smaranam, Krisnának a dicsőítésével, a Krisnára való emlékezéssel lehet elérni, és hogyha valaki ezt gyakorolja, ez viszont szuszukam, ez nem egy különösebben fájdalmas folyamat. Ugye a legvonzóbb személyről hallani, róla beszélni és rá emlékezni, ez nem fájdalmas gyakorlat, ez nem okoz szenvedést az embernek. Szóval, hogyha az ember intelligens, akkor el kell neki fogadni. Ezért Krishna azt mondja, hogy, vagy ugyan a Srimad Bhagavatam azt mondja, hogy Yagyasam Kirtana Prayag Yajanti Hi Sumedasa, hogy akiknek van eszük, azok a Sankirtan áldozatot mutatják be. Ugye volt ez a Vrikászura nevű démon, aki az Úr Sivát imádta, és úgy imádta, hogy a saját húsát ajánlotta fel az áldozatba, és utána a saját fejét is le akartá vágni és felajánlani. Szóval, hogyha valaki nem szumédasa, nem intelligens, és ezt mondja Krisna Bhagavad Gita-ban, hogy káma ista ista hrita dhyana, hogy elveszi az ember a tudását, elveszi az intelligenciáját, alpamédasán azoknak, akik a félisteneket imádják, azoknak, akik mindenfajta más gyakorlattal. Ugye, mert az embernek, hogyha van esze, akkor nem fájdalmasabb utat választja, hanem azt, ami, hogyha választani kell, hogy végtelen szenvedést fogsz tapasztalni, amit kínálsz a Himalájában, a hóban, és mezitláb vagy, vagy ott állsz a 40 fokban a napon, és körberepodnak a terintrágyával, és meggyűjtöd, és úgy próbálsz tapasztalni, gyakorolni, akkor az eredmény ennek végtelen szenvedés lesz. És azért, mert egy terintrágyás, égi terintrágyakör közepén állsz, azért nem fogsz felszabadulni a mennyi világból. De hogyha Krisnáról hallasz, akkor ez a másik alternatíva. És Krisnának a nevét énekled, akkor viszont felszabadulsz szabadulni a világból. Szóval választhatsz, és akkor ki fogja azt választani, hogy hát én inkább a jeges vízben állok a Himalájában. Az, aki nem szomédesz van, akinek nincs esze, nincs intelligenciája. Ha választhat és ezt választja, akkor mondják, ezt saját magát minősíti a választásával. És aztán Krisna is minősíteni fogja, ugye Krisna is minősíti a Bhagavad Gita-ban. Szóval, ha nem akarunk rossz minősítést kapni Krisnától, és mi ennek a rossz minősítésnek a hozadéka, az eredményekre is úrnik a törösztésre, hogy nagyon sok szenvedésre kell elmenni annak, aki ezt a rossz minősítést megkapja. Ugye. Az ember, hogyha iskolába jár kisgyerek és rossz minősítést kap, akkor otthon meg lesz az eredmény. Amikor hazamegy, nem mutatja a bizonyítványát, akkor el fogják intézni, hogy érezze a súlyát a rossz életnek. Szóval az anyagi természet az, aki elintézi azt, hogy mi érezzük a súlyát annak, hogyha Krisnától rossz minősítést kapunk, és nagyon ügyes Durgát Dévi abban, hogy segítsen nekünk megmutatni a természetét az anyagi világnak, és tapasztalni tudjuk a... És hogyha valaki nem tapasztalja ezt, akkor főleg amit az emberek fiatalabbak, akkor, és a jó karmájuk van, mert ugye vannak, akik már halva születnek, szóval nem mindenkinek van jó karmája, de sok embernek azért annyira jó karmája van, hogy amíg fiatal, addig nem kerül igazán komoly kapcsolatba a szenvedéssel. És amikor kapcsolatba kerül vele, amikor már idősebb, akkor meg már úgy gondolja, hogy túl késő. Most már beállt az életem, nem tudok rajta változtatni, nincs meg benne az erő. Amikor fiatal az ember, akkor még bármit megcsinálhat, és bármire kapható, és 10-20 évesen úgy gondolja, hogy egyáltalán nem gondol abban, hogy mi lesz 40 éves koromban, vagy mi lesz 80 éves koromban, hanem csak arra gondol, hogy az elképzeléseit megvalósítsa, és hát amilyen szintű minőségű elképzelése van, azt megpróbálja megvalósítani. De amikor már idősebb, akkor nem érzi magában ezt az erőt, hogy megvalósítsa ezt a... Még hogyha tudja is, hogy mit kéne tenni. Ha én ezt tudtam volna 40 évvel ezelőtt, akkor nem így alakult volna az életem. De 40 éves korban, meg 60 éves, meg 80 éves korban is megváltoztathatja az ember életét, csak akkor már sokkal nehezebb. De Krishna azt mondja, hogy antakálicsipi, brahmanilámricsipi. Hogyha a halál pillanatában változtatja meg az életét az ember, és tényleg megváltoztatja, akkor még elérheti a tökéletességét. Csak sajnos a halál pillanatában az ember nem az életét akarja megváltoztatni, hanem az előző élete után kapkod mégis. Azt szeretné megtartani és megőrizni, ugye Ajahn-Mirának a példájában az életben olvasható Ajahn-Mira. Mi történt vele, amikor a halál pillanatán elérkezett, csak a fia után kiabált, csak a múltat akarta visszahozni. Hát szerencséje volt, hogy jó neve volt a fiának, de hogyha valakinek nem nála ennek hívják a fiát, és nem Krisnának a kedvenc ágyát és a dolgait, akkor ezek nem védhetik meg őt a halálnak a pillanatában. Ezért mondja Sankarácsárja, hogy Bhajagovinda, Mutthamate, Samprapte, Sanite, Kali, Nahi-Nahi-Nakrati, Puskin Kalané, hogy a halálnak a pillanatában semmilyen dolog nem fog minket megvédeni, egyetlen dolog Bhajagovinda, hogyha a Govindát imádjuk, hogyha Krisnát imádjuk, az tud minket megvédeni a halál pillanatában, és akkor tudjuk elérni ezt a boldogságtartani helyzetet, amikor már nem lesz, ugye azt mondja Krisna, hogy amikor már nem térhetünk vissza az anyagi világba. Ez az egyetlen garancia. Más garancia. Vagy ha arra hajazunk, hogy a halál pillanatában érjük ezt, mert akkor is lehet, akkor az azt jelenti, hogy valójában nincs rá vágyunk, hogy elérjük. Az ember becsaphatja magát és megolhatja, hogy hát majd később én ember foglalkozik. Annyiszor hallottam már ezt a dolgot, hát ha most még fiatal vagyok, most szeretem élvezni az életet, és majd öreg koromban akkor elkezdem gyakorolni a lelki életet. Ez azt jelenti, hogy sohasem akarja elkezdeni, mert ki az az öreg ember, aki öregnek érzi magát. Úgy gondolja, hogy hát lehet, hogy nem működik a testem, de igazából belül volt egy, amikor Pécset laktam, volt egy szomszédunk, és mondta, hogy én vagyok a Mici néni, 92 vagyok, de a szívem még 36. Szóval mindig úgy fogja érezni, hogy a szívem még 36, még ráérek. Most egy kicsit valahogy rendbe kéne hozni a testemet, hogy ezt a 36 éves szívemnek a vágyait ezt kielégítsem, de ez arról tanúskodik, hogy igazából nincs komoly vágy benne, hogy elkezdje a lelki életet, hanem még sok-sok vágy van, ami az anyagi életet életre vonatkozik, és akkor sohasem akarja majd, nem lesz az időben később az a pillanat, amikor el szeretné kezdeni a lelki életet, hanem az anyagi életet próbálja meg majd kitolni egyre hosszabban és hosszabban és hosszabban, és ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, és akkor annak mi a következménye? Egy újabb anyagi élet és egy újabb küzdelem azért, hogy az ember megpróbálja elkerülni a szenvedést és lehetőleg valami kedvező körülményt teremtsen a saját számára. Jó, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
Igenis idősebb korban is elkezdtem ezt a folyamatot. Ez kell egyfajta isteni kegy. Krisna azzal abban a kegyben részesített, hogy amikor fiatal voltam, nem tudtam zavartalanul élvezni ezt a testet. Mert 10 éves koromtól nagyon komoly betegségek sora volt, ami így megtanított arra, hogy ez a test nem igazán arra van tervezve, hogy zavartalanul élvezni benne. És amióta vibrálom a szent nevet, azóta kutya bajom, semmi bajom. Mm. Hát ez a tanítás előtt a célját, úgyhogy a szenvedést Krisna elvette be már, amiért adta, az be megvalósult.
Igen, mert azt ugye a Vismácsakról a titát írja, hogy ez az első két levelel a tilatának. Krisárnyi és Subhadá. Krisárnyi az, hogy elkezdődik megszűnik a szenvedés, és Subhadá az, hogy elkezdődnek a kedvező dolgok. És akkor jön a probléma, hogy talán valami, hogy az emberben ott lesz a tendencia, hogy élvezzük ezeket a kedvező hullámokat. És nagyon óvatosnak kell lenni a baktáknak ebben, hogy amikor az életünk már jobbá vált, emlékszem, hogy amikor Budapestre felutaztam, akkor mindig valami cselesen kapott a még így fiatal koromban, ilyen 10x éves koromban valami csöves elkapott az aluljáról, és én nagyon durván elkezdett lejönni tőlem, és ilyen rettentően kellemetlen körülményekbe kerültem, és akkor elkezdtem járni a templomba, és utána soha többet, semmi, senki. Szóval, hogy az ember, hogyha úgy végignézi az életét, akkor biztos sok ilyen dolgot láthat, hogy egy csomó minden szenvedés, ami előtte volt, az eltűnt. De nem szabad belejönni ebbe a helyzetbe, és úgy gondolom, hogy na, akkor most már én megértem. Most már jó az a zenei világ is. Így már így, hogy odaadó szolgálatot gyakorol az ember, így már egész kényelmes ez a világ. Nem kell annyira sietni, elmenni innen. De aztán lehet, hogy egyszer meglepődik, hogy sietni kellett volna. Ez nem szabad beleesni az embernek kedveibe. Igen?
Mondta ott a Prabhupád egy ponton, hogy az anyagi szenvedéseket is valaki bakta már boldogságnak látja, de milyen szintű bakti szükséges ahhoz, mert hát én nem tapasztalom az anyagi szenvedést, boldogságnak látom. Megértem, meg elfogadom.
Hát ez áskise vár, pádarat hánpinas tomán, madar sem áll, nem mahat hánkadunk, várjat hátat áll, mivel átadom potulnak, rámen át az, ez amikor valaki ott van a bávát elérte, és neki már Krisna minden, és ez a ugye itt a siktástakán közül az utolsó verse, ilyen szintű.
És akkor előtte még ez azért csak így elmélet?
Hát igen, amíg nem tudja, hogy nem őtöknek, amíg nem ezt tapasztalja, pedig úgy látja, hogy nem megint zavar valami az odaadó szolgálatban, szóval amíg az odaadó szolgálatunkat meg tudja zavarni az anyagi testünkkel, addig nem azt látjuk. De aztán persze, hogyha azért szenvedünk, hogy Krisnát szolgáljuk, ugye ez azt jelenti, hogy az öröm, az a szenvedés, amit Krisna szolgálata jelent. És hogyha a Krisnának az a jó, akkor örömmel csinálsz. Szóval ehhez kell a Krisna iránti szeretet. Hogyha nincs ott a szeretet, akkor nem tudom ezt tapasztalni, hogy nem értek, akkor mi adná ezt az élményt. Szóval amikor az a szeretet, az a hajtó ereje a tévolnaimnak, akkor nem érdekel, hogy mi akkor. Ha Krisnának ezt szeret örömet, akkor nekem is lesz az örömet. Szóval ehhez ott kell a szeretet. Ha nincs ott az a szeretet, akkor ez egy elmélet marad, igen.
Mondjuk egy ilyen konkrét példa, most én nem akartam ezt hozni, de másképp lehet, hogy mondjuk amikor kimentem 1%-hoz, mezőmentem motorról, minél többet csináljuk, akkor elestem. És akkor most hogyan tudom azt úgy érzni, hogy most akkor azt akarjuk, és nem keveseket szolgáljuk? Vagy hogy miért engedte, hogy ez a kisebb baleset ugye megtörténjen, ha én a szolgálatért akartam?
Hát Srila Prabhupád mindig azt mondja, hogy a bakta úgy gondolkodik, hogy a karmám miatt nekem nagyon sokat kéne szenvednem, de most Krisna mindig csak ezt a kis szenvedést adta, lecsökkentette azt a szenvedést, és most csak ezt a kis szenvedést adja, és megóvott a 90%-ától a többinek. Szóval igen, Krisna adta a szenvedést, de mit kaptam volna a karmán alapján, hogyha én most nem 1%-olni megyek ki, hanem a kocsmába megyek, akkor lehet, hogy már nem jöttem volna haza. Szóval Krisna csak egy kis szenvedést ad. Egy bakta így mondja, hogy én megérdemlem ezt a dolgot a karmám alapján, de Krisna most csak ilyen kicsit ad a karmámtól. Istentelenül bűnös vagyok, ugye? Amara jivan asszadá pápíratan a hikopinyérel, és így gondolkozik, hogy nagyon bűnös vagyok, mindig bűnösen cselekszek, és semmiféle jámbor dolgot nem tettem az életemben. De Krisna nagyon kedves, és nem büntet meg mindenért, csak egy ilyen pici visszahatását adja annak, amit érdemelnek igazából. Azt mondja Prabhupád. Jó, nem volt az időnk. Srila Prabhupád ki, Jaya, Jaya, Srimad Bhagavatam ki, Jaya, 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 Jaya,